Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául választotta, és megírva találjuk Márk evangéliumában a 12. fejezet első 12 versében a következőképpen. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbe verték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték, azután sok más szolgát is küldött, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakije volt még a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt, fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös, gyertek öljük meg, és milyenk lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írás sem olvastátok? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokasságtól. Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a böjti út az elfogyásnak az ünnepe. A teljes önátadásnak az ünnepe. Érdekességképpen jó, hogyha emlékeztetjük magunkat, hogy mindenütt van böjt a hinduknál is, a mohamedánoknál is van, mindig bejelentik, mi magunk is tudunk róla, hogy most kezdődik a ramadán, a taoizmusban is van böjt. És van a modern felfogásban is, van szekuláris böjt is, amikor ideig vagy állandósultan tartózkodni kell bizonyos ételektől, italoktól. Mindig találkozunk olyan emberekkel, akik elmondják, bemutatják, alátámasztják, hogy mely ételektől, mely italoktól kell tartózkodni. Böjt mindenütt van. Sőt, környezetvédelmi szempontok szerint is van böjt. Vannak, akik arról beszélnek, hogy el kellene hagyni teljesen a marhahús fogyasztását, mert a szarvasmarhák tenyésztése jelentősen hozzájárul a globális felmelegedéshez. Mindegyik böjtnek, legalábbis a modern böjtöknek, az az összefoglaló ismérve, hogy a megmaradásnak az illúziója kapcsolódik hozzá. Talán meg lehet menteni a testi életünket. Legalábbis meg lehet hosszabbítani egy picikét az életet. Talán meg lehet menteni a környezetünket. Hogy legalábbis kicsit tovább vegetálhat ez a pusztuló beteges föld. A keresztény böjt, az pedig az elfogyásról szól. Felkészít az elköltözésre. Arra készít fel, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy nincs itt maradandó városunk. Nem tudjuk meghosszabbítani az itt létünket, és nem is akarjuk. Felolvastam a példázatot, Ézsaiás 5. fejezetéből. Az útmutatóban láthatjuk azt, hogy ez nem a kötelező oltár előtti ige, ez a fakultatív, de mivel a prédikációs ige ehhez kapcsolódik, ezért választottam ezt. Felhoztam az agendát azért, hogy elolvassam azt a bűnvalló imádságot ismét, vagy legalábbis ezt a sorát, amely mindig meg szokott ütköztetni. Nem tudom megmondani, hogy hányszor szerepel a 52 vasárnapon ez a gondolat, de valahányszor elém kerül, és lehet, hogy mivel nagyon gyorsan telik az idő, ezért évente csak egyszer kerül elém, de mindig nagyon megüt. És így szól, hogy megvalom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat. Ez valami nagyon durva imádság. És azért durva, mert a valóságot mondja el. És nem csak akkor durva, hogyha ezt mondjuk csak a lelkész saját magára értheti, hanem akkor is, hogyha, vagy még inkább, hogyha tudjuk, hogy az oltár előtt elhangzó imádságok a gyülekezet által elmondott imádságok is. És az azért üt annyira, mert érzi az ember, hogy igaz. Vagy szintén ütős az, amikor azt mondjuk, hogy légy velünk, hogy testünket, lelkünket ne érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon gonosz indulatoktól. Gonosz indulatok? Igen. Tele. Tele gonosz indulatokkal. Miért mondom ezeket a dolgokat? Azért, mert az Isten kikre bízta az ő szőlőjét? Ránk. Önző, gonosz indulatokkal teli emberekre. És mi lett ennek a következménye? Mi lett Jézus életének a vége, az ő sorsa? Mi ma a sora a dolgoknak? Olyan szépen műveljük a szőlőt, amit ránk bízott az Isten? Nagyon kockázatos dolog az, amit az Isten tesz. A házasság hetéhez kapcsolódóan most már befejezzük a következő szerdán a házasság művészete sorozatot, és ebben az egyik részben fogalmaz így az egyik lelkész, hogy a legnagyobb baj a kapcsolatokban az önzőség. És azt mondja, én nem ismerek magamnál önzőbb embert. Hát ez megint egy ütős megfogalmazás. De nem azért mondja ezt szerintem, mert tényleg nincsen nála önzőbb, csak ő önmagát ismeri a legjobban. És éppen így mindannyian elmondhatjuk magunkról, hogy nem ismerünk magunknál önzőbb embert. Addig, amíg azt mondjuk, hogy a másik önzőbb, addig nem ismerjük magunkat. És ezért hallatlanul nagy dolog az, amikor Pál apostol azt mondja, hogy a bűnösök között első vagyok. Nem azért, mert nem volt nála bűnösebb, azért, mert ő a saját bűneit ismerte a legjobban. Természetes. Addig, amíg a másik ember bűnével foglalkozik, addig nagyon nagy baj van. Kikre bízza tehát a szőlőt az Isten? Ránk. Ilyen emberekre. Tudnunk kell azért a kortörténethez, hogy jobban megértsük, hogy miről van szó, hogy sok esetben voltak olyan birtokok, olyan szőlők Izraelben, amelyek nem zsidó tulajdonban voltak, és nem a tulajdonos művelte, hanem bérbe adta zsidó lakosoknak. És akkor ugye kerítést építetett köré. Présház, őrtorony. És aztán várta a béleti díjat, amit a föld terméséből kellett megfizetni. Szőlő. Nyilván főleg bor formájában. És akkor küldi a szolgákat. És akkor ezek megverik és megölik ezeket a szolgákat. Aztán küldi a fiát. Most mit gondol egy okos ember, akkor, hogyha a tulaj már a fiát küldi? Hát, hogy meghalt a tulaj. Nem él. És ezért gondolják azt, hogy őt is megöljük, akkor a miénk lesz a szőlő. Ez valami hasonló, mint a filozófusoknál a gondolat, hogy ugye Nietzsche fogalmazta ezt, hogy az Isten halott. Csak nem gondolta azt az az ember, hogy övé lesz akkor az élet? Nem. Azt mondja Jézus, hogy akkor másoknak adom az örökséget. Másoknak adom a szőlőt. Mert az örökös az Jézus. Tudni kell, hogy Márk evangéliumának megelőző fejezetében történik a templom tisztításnak az eseménye. És akkor ott megkérdezik tőle, hogy hát milyen hatalommal cselekszed ezt. Hogy gondolod azt, hogy ezt te teszed? Milyen hatalommal? És akkor ő feltesz egy furfangós kérdést, ugye a Keresztelő Jánossal kapcsolatban, amire nem tudnak válaszolni a papok meg az írástudók, és akkor, mivel azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy milyen hatalommal cselekedett Keresztelő János, akkor azt mondja Jézus, hogy én sem mondom meg, hogy milyen hatalommal cselekszem ezt, de ebben a fejezetben, ebben a példázatban, habár közvetett módon, de választad, én vagyok az örökös. Sőt, tovább megy, azt mondja, én vagyok a sarokkő. Hatalmas gótikus épületeknél nagyon fontos szerepet játszotta a sarokkő az íveknek a csúcsában. Hogyha azt onnan kiütik, az egész épület összedől. Vagyis Jézus az, aki összetartja az életünket. Vagy az egyház életét. És hogyha kiütjük, ezért kell, hogy itt legyen emlékeztetőül ez az evangélius képeskönyv. Mert Jézus mert Luther a középre tette a Jézust, a szegletkőt, Solus Christus. És most minduntalan kiüti az egyház is. Pálhegyi Feri bácsi, amikor elindult ez a folyamat, hogy egyház áldjon meg férfit és férfit, meg nőt és nőt, mintha házastársak lennének, azt mondta, hogy az az egyház már nem egyház. És most már itt vagyunk így a szomszédban. Csak úgy tessenek elképzelni, hogy milyen nekem bemenni a szülői értekezletre, biztatni a szülőket az evangélikus hit és erkölcstanra úgy, hogy az előző nap ezt szavazza meg az osztrák egyház. Nem mondok róla többet. Kiüti Jézust a szegletkövet. Nincs rá szükség. És omlik össze. Omlik. Isten bérbe adta a gyülekezeteknek, az egyháznak a szőlőjét. Talán 18-20 éves lehettem akkor, amikor először hallottam azt a párhuzamot, hogy hát végreményben ugyanaz a helyzete ma az egyházaknak, mint Jézus korában a zsidóságnak, mint Isten népének. És hogy ugyanúgy nem tudja befogadni az egyház Jézus, mint akkor a zsidók. És akkor úgy néha kétkedtem ebben, néha elfogadtam. Amikor nehéz dolgok történnek, mondjuk ilyen egyel nyugatabbra lévő nehéz események, akkor azt mondom, hogy hát azért van benne valami. Szerintem eléggé megvan az a párhuzam. Csak nem akartam elhinni, hogy ez tényleg így van. De bérbe adja a gyülekezeteknek, az egyházaknak a szőlőjét az Isten. Ad kegyelmi időt. Mit csinál, mit tesz? Létrehoz egy népfőiskolát. Ad ébredéseket. Még számoljuk is, hogy első, második, harmadik ébredés. Előhívott lelkészeket. Ő alkotta a lelkészeket. Képezte őket. Egyiküket most ugye tüntetik ki a Magyar Örökség díjjal. Sztéló Gábort. Adott énekkart. adott óvodát. És ugye nem soroltam fel mindent. Az lenne jó, hogyha most itt sorba jönnénk ki, és mindenki elsorolná, hogy mit alkotott az Isten ebben a gyülekezetben, az ő életében. És akkor várja a bérleti díjat. És mit gondolnak ezek a szőlőmunkások? Azt hiszik, hogy ővé a szőlő. Azt hiszik, hogy ők alkották ezt az egészet. Azt hiszik, hogy ők megszerezhetik. És nem adják a bérleti díjat, hanem másba investálják az erejüket, az idejüket, a pénzüket. És akkor azt mondja a tulaj, hogy akkor másnak adom a szőlőt. Most, amikor a presbiteri hétvégén voltunk, akkor Garádi Péter arról beszélt, hogy hogyan csökkent. Hát ő még messzebbről kezdte a csökkenést, egyházunk népének a csökkenését. Mi még csak annyit tanultunk, hogy 450 ezer, de hát most már tudjuk, hogy közelebb van a 200 ezerhez. A magyar evangélikusság. Egyházfenntartói járulékot összesen 78 ezer evangélikus fizet. Hát az már körülbelül olyan mennyiség, mint mondjuk Békés Csaba, Orosháza, Nyíregyháza együtt. Nekik kellene körülbelül ennyit. De hát a kedves szülővárosomról mondta a Péter, hogy 120-an voltak az Isten tiszteleten. Ahol 20-szor többen laktak, mint Nagytartsán. Evangélikusok. Nem igaz az, hogy mi béreltük az Isten szőlőjét, és nem igaz az, hogy másoknak adja? Nagyon veszélyes játék. Nagyon veszélyes játék, amit játszunk. Az igéről a felkészítést a Sareptának a vezetője írja, Stojanovics András, akivel együtt szolgáltunk Békésben, annak idején ő kondoroson volt, és azt mondja, hogy most, mint a Sarepta vezetője, ő nagyon sok haldoklóval találkozik, és nagyon sokszor váratlanul érkezik a halál, és így fogalmaz, hogy akik évtizedekig elutasították az Úr kegyelmes hívását, az utolsó napokban már nem biztos, hogy meghallják. Nem biztos, hogy meghallják, mert annyira megkeményedik a szívünk. Hihetetlen. Pedig tudjuk jól, ha máshonnan nem. Hát a kishercegből tudjuk, hogy az ember a szívével lát jól, a szívével hal és lát az ember. De ez megkeményedik. Egyik lelkész testvérünk, mondhatok én neveket is, mert nem mondott ő olyat, ami rossz lenne, csak vigasztalt bennünket, amikor Békésben is lelkészként, lelkész gyűléseken ott sopánkodtunk, hogy jaj, hát milyen kevesen akarnak hinni. És akkor vigasztalt bennünket a idős kutyai Pál, hogy hát, tudjátok, gyerekek, mindig lesznek 70 éven fölüliek, akik majd járnak templomba. De hát ez így nem így van. Ez nem így van. A megkeményedéssel nem számol ilyenkor az ember. Megkeményedik az embereknek a szíve, hihetetlen. És nem tudja meghalani a hívást. Nem tudja meghalani. Mert az igaz, hogy az utolsó pillanatban is meg lehet térni. Az igaz, hogy az utolsó másodpercben. Én azt szoktam mondani, amikor valaki megkérdezi, mi van az öngyilkossal, amikor szorítja a torkát mondjuk a kötél, most nem fogom tovább ecsetelni, akkor is eljuthat az agyáig a hívás. És lehet, hogy már nem tud kinyöszörögni egyetlen egy szót sem, de igent mond az Úr hívására. De én ezt nem tudhatom. Én ezt nem tudhatom, hogy lesz nekem akkor, milyen lelki állapotban leszek én az utolsó pillanatban. Nem mondhatom azt, hogy én tudom azt, hogy én olyan puha szívű leszek, hogy elfogadjam. Azt mondja a Márk evangélista, hogy amikor Jézus ezekről beszél, ott hagyják, mert tudja, hogy róluk szól. Rájöttek, hogy róluk mondta a példázatot. És ez szerintem egy kulcskérdés, hogy rájövünk-e? Nem arra, hogy a zsidókról mondta, hogy rólunk mondja a példázatot. És hogy nem megyünk el? Ez kulcskérdés. Rájövök arra, hogy én vagyok ez, aki önmagamat szeretem a legjobban. Rájövök arra, hogy én vagyok az, aki gonosz vagyok, és nem megyek el. Ez kellene, hogy legyen. Mert egyszer vége van a kegyelmi időnek. Ma is szól hozzánk ez a figyelmeztetés, hogy másnak adja a szőlőjét. A vallásosság, a tradíció, az adakozás, az nem ment meg, és éppen ezért kicsit félek attól, hogy nehogy csak egy ilyen mementó legyen ez a szép könyvecske a templom sarkán, hogy hát igen, hát ezek voltunk mi. És hát így történt a reformáció 502 éve. Ne egy ilyen mementó legyen, hogy ez volt a múlt. Persze lehet egy szép biztatás, hogy legyen enyém ez. Legyen enyém az, amit Luther hirdetett. Gyökösi Endre mond egy ilyen őse szokott nagyon finoman fogalmazni, pedig egy nagyon szelíd embernek ismerem az írásaiból, de nagyon szerette középpontba helyezni a Krisztust. És leírja, hogy egyszer felkereste egy nagy tudású, több diplomás fiatalember, és egy újabb könyvet kért tőle kölcsön Jézus életéről, és akkor erre megkérdezte tőle, hogy hát miért van erre szüksége. Mire ezt mondja ez a tudós, hogy engem nagyon érdekel Jézus. Azt kutatom, hogy tulajdonképpen mit keres ő még 2000 éve eltelte után is a kultúránkban. Ezért érdekel Jézus története, az ő személyisége, és igyekszem mindent összeszedni, amit csak írtak róla. A kutatásom tárgya tehát Jézus Krisztus. És erre ezt mondja neki a lelkész, engedje meg, hogy én is kérdezzek valamit. Szereti ön Jézust? Az illető zavarba jött, és azt mondja, hát, érdekel Jézus, már mondtam. Mire ő megcsóválja a fejét, és azt mondja, nos, ha csak érdekli, akkor soha nem fogja megtudni, hogy kicsoda a Jézus. És aztán elmond két történetet. Az egyik egy református professzorról szól, lehetne evangélikus is, teljesen mindegy a felekezet, aki annyira nagy tudású, hogy így fogalmaz Gyökösi, hogy 5 könyvtárat is meg lehetne tölteni a tudásával. Természetesen a Bibliát csak is eredetiben héberül és görögül olvasta, és amikor közeledett a halála, akkor aztán nagyon sokáig agonizált, nagyon sokáig szenvedett, nem bírt elmenni, és még félholtan is magyarázta, hogy ez nem így van, hanem ez úgy van. Meg, hogy a Krisztus nem így, hanem a Krisztus úgy. Meg hát nem a fundamentalizmus, hanem a liberalizmus. Meg nem a karizmatikus, hanem ez az irányzat. Melyik irányzat miért jó, melyik irányzat miért rossz? Miért ennek a teológiai iskolának van igaza? Miért nincs annak igaza? És így szenvedett szerencsétlen. Hallatlan sok tudással a fejében, és akkor hozza Gyökösi Bandi bácsi a Piroska néni példáját, aki talán egyetlen görög szót sem tudott, egyetlen héber szót sem. Azt sem tudta, hogy mik ezek a teológiai iskolák. És megy a Piroska nénihez a kórházba, a halálos ágya mellé, hogy vigasztalja, bátorítsa, de hát esetlen, mert nehéz bátorítani egy haldokló embert. És amikor látja a lelkésznek az esetlenségét, a Piroska néni, akkor mondja, tisztrendő úr, ne sajnáljon engem. Én egyet tudok, hogy engem szeret az Úr, és jobb dolgom lesz nekem ott, mint itt. Mert azt ígéri az Úr Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ott lesztek, ahol én is vagyok. Én is ott leszek vele. Értjük, hogy mennyivel többet tud az egyszerű szív. Aki rájön arra, hogy róla szólnak a példázatok, és megvallja a bűneit. Csak akkor értjük meg Jézust, hogyha szeretjük. Bibliórán beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy mindenkinek legyen valaki, akinek hirdeti a másik az Isten igéjét. Bonhoeffertől idéztük, akinek van bővített útmutatója, az elolvashatta csütörtökön Bonhoeffernek ezt a gondolatát. És akkor mondtam, hogy nem is gondoltam volna arra, hogy ezért is nagyon fontos a gyülekezet, hogy legyen valaki, aki hirdeti az igét nekünk, pattársunk. Vagy nekem például egy-egy hittanos. Akkor egy ilyen példát fogok előhozni, hogy hogyan hirdette az igét nekem egy hittanos, most nem tudom, harmadikos vagy negyedikes volt. Tékozló fiú példázatát olvassuk, és akkor vannak ilyen feladatok, hogy most akkor a tékozló fiú elköltözött, vagy csak elment és visszatért. És akkor azáltal prédikált a kisgyermek, hogy nem tudta a választ, azt mondta, hogy hát csak elment és visszatért. Nem mondom, elköltözött, esze ágában sem volt neki visszatérni. És akkor megy tovább bennem a gondolat, hogy neki nem volt szándékában visszajönni, és ő nem azért ment mégis vissza az atyához, mert még egy kis pénzt akart kérni, hanem azért, hogy bocsánatot kérjen az atyától. És akkor persze eszembe jut az is, hogy miért keressük az Istent? Miért megyünk vissza hozzá? Gyógyulást kérünk. Házasságunkat hozza helyre. Segítsen leküzdeni valamilyen szenvedélyt. Valamiben, könyörül, reparáljon meg bennünket. Ezért megyünk vissza. A tékozló fiú nem ezért megy vissza, hogy reparálja meg őt az apa, hogy aztán megint csinálhassa a maga szőlő romboló tevékenységét. Nem. Azért megy vissza, hogy bocsánatot kérjen, hogy újjá lehessen, hogy feltámadjon, hogy megtaláltasson. És ezt is mondja az apa neki, hogy ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ezért kell visszamennünk az Istenhez. És mi mindig valamilyen apró cseprő dologért. Nem azért kell visszamenni hozzá, hogy a házasságodat megreparálja. Nem azért kell, hogy a piálásodat elvegye. Nem. Azért, hogy bocsánatot kérjünk. És akkor fogjuk mi is megtapasztalni, hogy bár elfogy az egész életünk, böjt van, de megtaláljuk azt, aki megmutatta, hogy vissza tudja venni a saját életét, mert neki hatalma van erre, és a mi életünket is vissza tudja adni az új életet. Ámen. Imádkozzunk. Könyörülj rajtunk, Urunk Jézus, hogy ne akarjuk azt, hogy Te reparáld meg a mi életünket, tedd jóvá, vagy tedd helyre azt, amit elrontottunk, hogy aztán megint folytassuk a magunk feje után, hanem segíts, hogy azért menjünk hozzád, hogy bocsánatot kérjünk. És hogyha meghalljuk azt, és megértjük, hogy rólunk szól a példázat, melyben a te szőlődet tönkretettük, ne menjünk el haragosan, hanem kérjünk tőled bocsánatot. Kérünk, hogy így ments meg bennünket, hogy a tieid legyünk igazán. Amen.